az új élet. La vita nuova. Emlékezetem könyvének a ma részében, amely előtt keveset lehetne olvasni, található a következő kezdeti fejezet. Kezdődik az új élet. Ebben a fejezetben találom azokat a feljegyzéseket, melyeket ebben a könyvecskében szeretnék egybegyűjteni, ha nem is mind, legalább velejük szerint.
Szoktál-e te álmodni a világ végéről? Szóval te is szoktál. Én évenként átlag 5-6 véget vetek a világnak álmomban. Megsemmisítem a földgolyót, mint azokat a homokgombócokat és sárkupacokat, melyeket gyermekkoromban gyúrtam a tóparton, aztán egy vonalzóval kegyetlenül ketté vágtam. Úgy látszik, erre szükségünk van. Csodálatos, boldog rombolást végzünk ilyenkor. Egyszerre eltűnik mindenki és minden, s velük együtt mi is, de nem ketten, hanem 500 millió ember összeölelkezve, aggastyának és csecsemők, oroszlánok és bolhák, emelődaruk, hőmérők, ágyuk és bajuszkötők. Hidd el, van ebben valami vigasztaló. A halál legkevésbé fájdalmas fajtája az, ha senki se és semmi sem marad utánunk, amit irigyelhetnénk. Még az utókor is velünk omlik össze, mely emlegethetne. S újságíró barátunk is, aki sirató cikket írhatna rólunk, és bizonyos nyájas kár örömmel veregethetné meg szegény hullánk vállát. Sok ilyen álombeli világ végére emlékezem. Volt sötét a pokol minden sötétségével, volt fényes a mennyország minden fényével, cikázó villámukkal és tündöklő fényrózsákkal, volt bibliaian komor és ünnepélyes, volt színpadi és hatásos, mint egy wagneri dalmű vége, melyben kürtök bömbölnek és harsonák ordítanak, volt gyors és rettenetes, amikor a föld egy üstökös láncsúvájában pillanatok alatt pörzsölődött el, mint holmi csillagközi rövidzárlatban, s én fejjel lefelé lobogó sörénnyel buktam alá a világűrben, kélyesen viszkető lábaimat kinyújtva, s szálltam, röpültem hosszú-hosszú fényévekig anélkül, hogy rendeltetési helyemre érkeztem volna. Az a világ vége, melyről utóbb álmodtam, abban különbözik a többitől, hogy lassú volt, hosszantartó, részletes, s olyan valószerű, mint egy jó írásmű, mely a hihetetlent és túlvilágit hétköznapi keretbe helyezi, tények és adatok közé, és éppen ezzel teszi elfogadhatóvá, igazán megrázóvá. Meghallgatnád?
Kilenced ízben tért vissza már születésem óta forgásában a világosság ege majdnem ugyanarra a pontra, midőn először jelent meg szemem előtt lelkemnek dicsőséges hölgye, kit is sokan, akik másként nem nevezhették, Beatrice-nek hívtak. Ő akkoriban földi idejéből már annyit töltött el, amennyi idő alatt a csillagos ég kelet felé egy foknak 12 részét megjárta, vagyis 9. esztendejének elején láttam őt először, és magam 9. esztendőmnek vége felé jártam. A legnemesebb színű ruhában jelent meg, alázatosan és illedelmesen, vérpirosban, melynek öve és díszítése zsenge korához leginkább illett. Abban a pillanatban, hitemre mondom, az élet szelleme, mely a szív legtitkosabb kamarájában lakik, olyan hatalmas reszketésbe kezdett, hogy a rettentő ereje elsugárzott a legparányibb ütőérbe is, s a reszketvén e szavakat mondta. Íme a nálam erősebb Isten, aki eljött, hogy uralkodjék rajta. Ebben a pillanatban az érző szellem, mely az agyban lakozik, ahová a felfogó szellemek érzékléseiket megviszik, elámult, s beszédét különösen a látás szellemeihez intézve a következő szavakat mondta. Megjelent már a ti boldogságtok. Ekkor a természeti szellem, mely Amarészben lakik, ahol táplálékunk feldolgozódik, sírva fakadt, és sírván e szavakat mondta. Jaj nekem, mert hányszor fognak ezentúl elgáncsolni engem? Ettől fogva számíthatom, hogy ámor elúrhodott lelkemen, mely tüstént meghódolt neki, s képzeletem adta erejénél fogva oly erősen hatalmába vett, hogy mindent kények kedve szerint kellett cselekednem. Minduntalan rám parancsolt, hogy keressem látását ennek az igen ifjú angyalkának. Én tehát gyermekkoromban gyakran jártam utána, s láthattam néha oly nemes és dicséretre méltó magaviseletben, hogy bízvást el lehet róla mondani Homérosz költő emes szavait, mintha nem is ember lett volna szülője, de Isten. noha állandóan bennem élő képe ámort, annyira feltüzelte meghódításomra. Mindazonáltal tisztaságban oly igen nemes volt, hogy sohasem engedte meg ámornak, hogy a józan ész hű tanácsa nélkül kormányozzon engem olyan dolgokban, melyekben így tanácsra hallgatni ajánlatos. De mivel az így zsenge korbeli szenvedelmeken és tetteken való elmélkedés egyesek szemében mesébe illőnek tűnhetik föl, elfordulok tőlük, s mellőzvén sok más dolgot is, melyeket ugyanabból a gyűjteményből vehetnék, ahonnan ezek származnak, inkább csak olyanokról szólok, amelyek nagyobb fejezetekben íródtak be emlékezetembe.
Hát az úgy történt, barátom, hogy egy nyári délután körülbelül fél hét felé az Erzsébet körúton sétáltam. Éppen be akartam térni a kávéházba, hogy lekenjek egy színházi cikket, amikor észrevettem, hogy a gyalogjárón kisebb-nagyobb csoportok verődnek össze, és az emberek kinyújtott nyakkal, riadtan az ég egy pontjára néznek kelet felé. S mutogatnak is arra, suttognak is valamit. De még halkan nem tudhattam, hogy mit. Ismerem az ilyen pesti csoportosulásokat. Egy gyermek eleresztette léggömbjét, azt lesik a háztetők fölött, vagy egy furcsa külföldi repülőgépet, vagy egy levegővel fölfújt papírzacskót, melyet ide-oda táncoltat a szél, vagy semmit sem, csak ugratják, bolondítják egymást. Nem is törődtem velük. De amint tovább haladtam, én is megpillantottam azt, amit ők. És ekkor elhidegedtek ujjaim a rémülettől. És gyökeret vert a lábam. Mi volt az, amit bámultak? Egészen jelentéktelen dolog. Egy kis fénypont az ég keleti sarkán. Kék és halvány. Olyan, mint a kórházban a betegek villanymécse. Nem is nagyobb annál. De rosszul mondtam. Alig, hogy megállapítottam ezt, már nagyobb volt nála. És sokkal izzóbb. Akkora, mint az öklöm. És úgy ragyogott, mint egy ívlámpa. Szemlátomást közeledett. Egyelőre csönd volt, mint végzetes politikai változások előtt, amikor élet és halál van kockán, s a levegőbe akasztófák meredeznek. De a következő pillanatban már üvöltözni kezdett a tömeg. Az égre kiáltott, kitárt karral, svak tájékozatlanságában, kapuajakba menekült, vagy kirohant az utcára. És egy általános mozgósítás, egy világforradalom, egy sohasem elképzelt munkaszüntetés zűrzavara uralkodott mindenütt. A villamosok megálltak. Lovas rendőrök vágtattak elő peckesen, kivont karddal. De csak hamar ők is belesodródtak a rémüldöző csőcselékbe, s elhányták kardjukat. Tűzoltók és katonák gépkocsiai süvöltöttek vészes tülköléssel, immár merőben céltalanul, mert maguk se tudták, hogy mit kell oltaniuk és oltalmazniuk, és ki ellen kell harcolniuk. Valaki felfedezte, hogy hajára finoman őrölt ismeretlen vegyi eredetű kék por száll. Az arca, keze, homloka is kék lesz, mint a rejtélyes égi test, mely most már óriási tányérként izzott az égbolton. Erre az izgalom tetőfokára hágott. Mindenki a kézitükrében bámult a kék arcát. Leáldozott a nap, de a hőség nem csökkent, hanem emelkedett. Telefonozni akartunk valahová, de nem tudtuk, hogy hová. Az utcai telefonfülkéket megostromolták, mindenki mással beszélt. Maga a központ is mással beszélt, a világ mindenséggel keresett összeköttetést, hiába, hogy mit évő legyen. Bőgő hangszórók nyugalomra intették a közönséget. Végre megjelentek az újságok tükörablakaiban az első jelentések, fehéren lobogva, mint sirályok a viharban. Csend, rend, kiabálták az újságok, régi tekintélyükre támaszkodva, de maguk is eszeveszett izgalommal, és nem adhattak egyéb tanácsot olvasóiknak, mint hogy belső forróságokat ásványvízzel csillapítsák, ezen kívül küldjék be hátralékos előfizetési díjukat, mert az újság még ilyen körülmények között is a legszebb ajándék, a legmegbízhatóbb barát és a legnemesebb szórakozás. Szélhámos patikusok, akik egy életen át nem tudták eladni kotyvalékaikat, az utcán árusították idegcsillapító szereiket a világ vége nevű nyavaja ellen, s megitatták a hiszékenyekkel raktáron maradt hashajtóikat, hánytatóikat és hajszeszeiket. Este 9 órakor a Greenwichi csillagvizsgáló igazgatója rádión világszózatot intézett az emberiséghez. Szavainak igyekezett bizonyos higgadt méltóságot és tudományos mázat adni, de lépten nyomon kitetszett, hogy ő, aki számon tartja az égbolt minden rendes lakással bíró, megbízható csillagát és kóbor büntetett előéletű, többszörösen körözött csirkefogó üstökösét, nem is sejti, hogy micsoda ez a kék és forró kalandor, ez az égi szörny, mely minden előzetes bejelentés nélkül látogatta meg a földet, és végromlással fenyeget mindnyájunkat. A veszélyt nem lehetett titokban tartani. Éjfélkor egy párizsi tudós minden köntörfalazás nélkül tudatta a világgal, hogy itt az utolsó előzetes bejelentés nélkül látogatta meg a földet, és végromlással fenyeget mindnyájunkat. A veszélyt nem lehetett titokban tartani. Éjfélkor egy párizsi tudós mindenkennyien elkészülünk az együttes és fönséges halálra. Az ő véleményét, melyet később egy amerikai csillagász pontos számítással ellenőrzött és helyben hagyott, az újságok szűkszavú külön kiadásban jelentették meg. Bejelentés nélkül látogatta meg a földet, és végromlással fenyeget mindnyájunkat. A veszélyt nem lehetett titokban tartani. Éjfélkor egy párizsi tudós minden látogatta meg a földet, és végromlással fenyeget mindnyájunkat. A veszélyt nem lehetett titokban tartani. Éjfélkor egy párizsi tudós minden nélkül látogatta meg a földet, és végromlással fenyeget mindnyájunkat. A veszélyt nem lehetett titokban tartani. Éjfélkor egy párizsi tudós minden előzetes bejelentés nélkül látogatta meg a földet, és végromlással fenyeget mindnyájunkat. A veszélyt nem lehetett titokban tartani. Éjfélkor egy párizsi tudós minden részletes bejelentés nélkül látogatta meg a földet, és végromlással fenyeget mindnyájunkat. A veszélyt nem lehetett titokban tartani. Éjfélkor egy párizsi tudós minden bejelentés nélkül látogatta meg a földet, és végromlással fenyeget mindnyájunkat. A veszélyt nem lehetett titokban tartani. Éjfélkor egy párizsi tudós minden
legyen az Isten átka rajtam, Revertár, bárha beledöglenem is, üvölteném én is az ő helyébe.
Bejelentés nélkül látogatta meg a földet, és végromlással fenyeget mindnyájunkat. A veszélyt nem lehetett titokban tartani. Éjfélkor egy párizsi tudós minden részletes bejelentés nélkül látogatta meg a földet, és végromlással fenyeget mindnyájunkat. A veszélyt nem lehetett titokban tartani. Éjfélkor egy párizsi tudós minden látogatta meg a földet, és végromlással fenyeget mindnyájunkat. A veszélyt nem lehetett titokban tartani. Éjfélkor egy párizsi tudós minden köntörfalazás nélkül tudatta a világgal, hogy itt az utolsó órája. S ha az égitest közeledése ilyen ütemben folytatódik, aminek ellenkezőjére semmiféle reménység sincsen, ilyen elkészülünk az együttes és fönséges halálra. Az ő véleményét, melyet később egy amerikai csillagász pontos számítással ellenőrzött és helyben hagyott, az újságok szűkszavú külön kiadásban jelentették meg.
Revertár, harci zivatarban. Nunc vam revertár, tömlött éjjel is. Nunc vam, legyen az Isten átka rajtam. Revertár, bárha beledögleném is, üvölteném én is az ő helyébe.
Nunc vam revertár, századok fülébe. Thank you. ezután annyi nap múltával, amennyi legnemesebbnek megjelenése után éppen 9 esztendőt tett ki, és ezeknek is utolsóján történt, hogy ez a csodálatos hölgy megjelent előttem hófehér ruhában, 2 nemes hölgy között, kik nála idősebbek voltak, s az úton haladtában arra fordította szemét, ahol én nagy ilyetten áldogáltam, s kimondhatatlan szelídségével, melyért azóta elnyerte jutalmát a mennyben, oly tisztességgel üdvözölt engem, hogy azt hittem, elértem a boldogság teljességét. Az óra, melyben legédesebb üdvözlése elért, pontosan 9. volt azon a napon. És mivel szavai most rebbentek először fülem felé, akkora gyönyörűség fogott el, hogy szinte megittasultan tűntem el az emberek közül. Egyik szobámnak csendes zugába húzódtam, és elkezdtem gondolkozni ezen a legudvariasabban. És ekkor írtam ezt a szonettet, mely így kezdődik, úrnőm szemében. Úrnőm szemében hordja a szerelmet, s kire tekint, mintha megnemesednék. Feléje fordul minden szem, hol ellép, s akit köszönt, a szíve belereszket. Elhalaványul, a feje leszegzett, hibáiért sóhajtása rázza testét, s elszáll belőle dű, elégedettség. Hogy őt dicsérjem, hölgyek, segedelmet, szelíd alázat száz szívére annak, aki csükhet, midőn beszél a száján, boldog, ki őt először megcsodálja, s azt, ha egy kissé mosolyog, hogyan hat, hiába mondanám és magyaráznám, a földnek oly nemes és új csodája. Ennek a szonetnek 3 része van. Az elsőben elmondom, hogy e hölgy ezt a hatalmat miként gyakorolja személynek fenséges sugarával. A harmadikban pedig ugyanezt szájának legnemesebb részéről mondom el újólag, azonban e 2 rész közt van egy szakaszocska, amely mint egy közbenjáró a megelőző és a következő rész közt, és itt kezdődik, hogy őt dicsérjem. A harmadik itt kezdődik, szelíd alázat. Az első is 3-ra oszlik, mert itt megmondom, hogyan nemesít meg mindent, amire ránéz, és ez annyit jelent, hogy ámart ott is hathatósá teszi, ahol nincs is jelen. A másodikban elmondom, miképpen kezdi ámort működtetni mindenki szívében, akire csak ránéz. A harmadikban végül megmondom, mit támaszt ezeknek szívében. A második itt kezdődik, feléje fordul, a harmadik itt, s akit köszönt. Amikor végül így kezdem, hogy őt dicsérjem, elárulom, kiről szándékozom beszélni, s felszólítom a hölgyeket, segítsenek az ő dicsőítésében. Amikor pedig így szólok, szelíd alázat, ugyanazt ismétlem, amit szájának 2 szerepéről szólva már elmondtam az első részben. Ezeknek egyike az ő édes beszéde, a másik csodálatos mosolygása. Azonban azt már nem mondom meg, hogy ez utóbbi miként hat mások szívére, mert az emlékezet sem ezt a mosolygást, sem hatását nem képes megőrizni.
Bevallom, ekkor már fölöttébb untam a húzavonát. Nem érdekel többé sem az emberiség sorsa, sem a saját sorsom. Fáradtan, elcsigázva hazafelé bandukoltam. Elhatároztam, hogy otthon majd farkas szemet nézek a valósággal. Lámpát se kellett gyújtanom, dolgozószobámba oly éles kék fény nyilalt be, mint a Capri kék barlangba a legragyogóbb napsütésben. Órákig járkáltam les, föl, hátra tett kézzel. Tétováztam, hogy mihez is kezdjek. Írni nem volt kedvem. Kinek és minek? Végrendeletet hagyjak hátra? Ez épp olyostobaság volna. Inkább ittam. Volt nekem egy hollandi kakaólikőröm, melyet egy hóbortos, teljesen beszámíthatatlan tisztelőmtől kaptam. Mindig takarékoskodtam vele, mert drága, ritka zamatú ital, nekem valóságos ambrózia, s ma úgy szólván beszerezhetetlen. Lassanként kihörpintettem az egészet. Ettől világosság gyulladt agyvelőmben. Enni is kívántam. Orvosaim az utolsó próbareggelim óta eltiltottak a nehéz, fűszeres ételektől. Lekanyarítottam magamnak egy darab szalámit, három ujjnyi vastagon úgy, ahogy szeretem, s mohófogakkal haraptam belé, fittyet hányva minden következménynek. Kitűnő közérzetem támadt. Ez csak az zavarta, hogy velem szemben a dolgozószobám falán a Kompozíció című futurista festmény kacsintott rám. Veli Pepi tisztelt meg vele, aki a tehetetlenséget mindig sikeresen egyesítette a tébolyjal. Gyomromból utáltam ezt a mázolmányt, de eddig nem volt szívem a szemét bevetni. Veli Pepi különböző ürügyeken havonta egyszer bekukkantott hozzám kémszemlére, hogy még nálam lóg-e a képe. Most zsebkésemmel szíjakká metéltem a vásznat. A levegő tisztult. Miután így elkészültem a testiekkel, a lelkiekre vetettem szememet. Két levelet írtam. Az egyik levelet Katicának írtam, aki egy életen át azt hitte rólam, hogy szeretem. Közöltem vele, hogy egyáltalában nem szeretem, és nem is szerettem soha. Szakítok vele, nem is óhajtom látni soha többé. A másik levelet Violának írtam, akitől istentelen kezek elszakítottak. Bevallottam neki, hogy csak őt szeretem. Hűséget esküdtem arra a három napra, mely számunkra az élet és az örökké valóság. Ez megnyugtatott. Még valamit elintéztem. Évekkel ezelőtt, tudod, 2000 pengő előleget kaptam egy zsivány kiadótól, hogy egy 20 éves könyvet írjak valami politikai tökfilkóról, s századunk legnagyobb elméjének és jellemének tüntessen föl. Ez az előleg azóta súlyos kölöncként csörömpölt rajtam. Valahányszor kicsavartam töltőtollam, eszembe jutott a politikai tökfilkó, s vállalt, de folyton halogatott kötelességem. A lelkem megbénult, s nem tudtam dolgozni. Én, ahogy ismersz, előleget soha se adtam vissza. Még heveny őrületemben se tennék ilyesmit. Még talán álmomban sem. De most, hogy a világ végéről álmodtam, megtettem. Tüstént visszaküldtem 2000 pengő előleget a zsivány kiadónak egy gyors küldönccel, s meghagytam, hogy még álmából is zörgesse föl. Jaj, mennyire megkönnyebbültem. Nem kell többé élnem, tehát élhetek. Nem kell többé írnom, tehát ismét írhatok. Élni kezdtem, barátom. Azonnal, lelkemben az édes Violával. S írni is kezdtem, nem törődve azzal, hogy nincs többé olvasó, tiszteletdíj és dicsőség. Csak írtam, írtam a vészes, egyre növekvő csillagzat előtt, a pokoli hőségben, esztelenül és boldogan egész hajnalig, s belemámorosodtam az örömbe, a háromnapos jövendőmbe és munkámba. Mert jegyezd meg, hogy csak az élhet, aki teljesen el van készülve a halálra. S mi ostobák azért halunk meg, mert csak az életre készültünk el, és mindenáron élni akarunk. A rend, melyet magad körül látsz, voltaképp rendetlenség. S a rendetlenség az igazi rend. A világ vége pedig a világ kezdete. Ezt akartam közölni veled.
Két nemes hölgy küldött aztán hozzám, s arra kért, küldjek nékik verseimből. És én, meggondolva nemes voltukat, el is határoztam, hogy küldök. Sőt, írok valami új dolgot is, s azt is mellékelem, hadd teljesítsem még nagyobb hódolattal kérésüket. S ekkor meg állapotomat tárgyaló szonettet írtam, s az előbbivel, s azzal együtt, mely így kezdődik. Jertek szívek. El is küldtem nékik. Az, melyet ekkor írtam, így kezdődik. A legtágabb égkörnél. Ez magában öt részre oszlik. Az elsőben megmondom, hova száll gondolatom, melyet itt megnyilatkozási formája szerint nevezek. A másodikban megmondom, miért megy fel oda, s ki viszi így fel. A harmadikban elmondom, mit lát ott fenn, azaz egy odafent tisztelt hölgyet. És ekkor zarándok léleknek nevezem, mivel lélek módjára megy fel oda, s úgy álmélkodik ott, mint hazájától messze vetődött zarándok. A negyedikben elmondom, miként látja őt ott, azaz már általam fel nem fogható mi voltában, mert gondolatom hölgyemnek mostani állapota felé oly magasságba száll, hogy értelmem nem képes követni. Ugyanis értelmünk ezekhez a boldog lelkekhez úgy viszonylik, mint gyenge szemünk a naphoz. És ezt mondja a filozófus is a metafizika második részében. Az ötödikben elmondom, hogy még ha nem is érek fel odáig, ahová a gondolat repítne, vagyis az ő csodálatos állapotáig, annyit mégis érzek, hogy ezt a gondolatot ő tölti meg, olyannyira, hogy nevét is gyakran hallom gondolatban. És ennek az ötödik résznek a végén drága hölgyeket emlegetek, hogy ezzel megértessem, kikhez szólok. A második rész itt kezdődik. Új értelem. A harmadik itt, s midőn felér, a negyedik itt. Úgy látja, az ötödik itt, tudom, hogy így csak. Elképzelhető ennél tüzetesebb felosztás és magyarázat is, de úgy vélem, boldogulni lehet ennyivel is. Ezért nem bajlódom további felosztással. A legtágabb égkörnél magasabbra hat fel szívemnek minden sóhajtása. Új értelem, melyet ámor sírása plántált belé, repíti íj magasba. S midőn felér, hová a vágy ragadta, egy hölgyet lát ott szép fogadtatásban, s oly fényességes égi ragyogásban, hogy a zarándok lelket megragadja. Úgy látja őt ott, hogy abból semmit se érthetek én, midőn gyászos szívemnek könyörgésére elbeszéli végre. Tudom, hogy így csak egyet emlegethet, nevét is mondogatja, Beatrice, s ezt, drága hölgyek, már nagyon megértem.
Amit ma tartok, azt elejtem. Amit ma tudtam, elfelejtem. Az arcomat kezembe rejtem, s elnyúlok az üres sötétben, a mélyen áramló delejben. Annál mi van, a semmi ősebb, még én nekem is ismerősebb. Rossz sem lehet, mivel erősebb és tartósabb is, mint az élet, mely vérrel ázott és merősebb. Szokatlan új itt ez a köntös, pár évre szóló, szűk, de göncös, rossz gúnya, melyet a könny öntöz. Beotthonos lesz majd a régi, a végtelen, a bő, közömbös. Én is öröktől ebbe voltam, a semmiségre ráomoltam, míg nem javultam és romoltam, tanulni se kell, tudjuk ezt rég. Eltűnni és feküdni holtan. Ha félsz, a más világba íri át, verd a halottak néma sírját, tudd meg konok nyugalmuk írját. De nem felelnek, úgy felelnek. Bírjuk mi is, ha ők kibírják. Pajtás, dalolj hát, mondd utánam. Mi volt a mi bajunk korábban, hogy nem jártunk a föld porában? Mi fájt szívednek és szívemnek? Cézár, Napóleon korában.
E szonett után oly csodálatos látomásom támadt, hogy a benne látott dolgok arra az elhatározásra bírtak, hogy erről az áldottról mindaddig, amíg méltóbban nem szólhatok róla, többet ne beszéljek. S hogy ezt elérjem, igyekszem is úgy, ahogy csak tőlem telik, amint ezt ő is tudja minden bizonnyal. Így aztán, ha tetszeni fog annak, aki mindeneket éltet, hogy én még néhány esztendeig éljek, remélem, úgy beszélhetek majd róla, ahogy hölgyről még sohasem beszéltek. S majd megengedi tán a könyörületesség ura, hogy lelkem végtére, hölgye, az áldott Beatrice dicsőségének látására járulhasson, aki megdicsőülten csodálkozik annak arculatjába, aki örökkön örökké áldott.
Bátor dalom, Sápadva nézze röptöd, aki nyomodba köpköd, a fájdalom. Az életen, a szinten, a fénybe kell kerengni. Légy, mint a minden, de semmi. Ne mondd te ezt se, azt se, hamist se és igazt se. Ne mondd, mi fáj te néked, ne kérj vigaszt se. Légy, mint a fű, fa, élő, csoda és megcsodáló, titkát ki nem beszélő, röpülő, meg nem álló. Légy az, ami a bölcs kéj fölhámja, a gyümölcshéj remek ruhája, zöld szín fán, tengeren a fölszín, mélységek látszata. Na fuss a kergeszéllel, cikázva szerteszéllyel, ki és be, nappal éjjel, s mindent, mi villan és van, éri el. Tárgyalj bolond szeszéllyel, komázz halálveszéllyel, s kacagd ki azt a buzgót, kinek a mély kell. Mit hoz neked a búvár, ha fölbukik a habból? Kezébe szomorú sár, ezt hozza néked abból. Semmit se lát, ha táncol fényes vizek varázsa. Len nyög, botol a lánctól, kesztyűje, mint a mázsa. Fontoskodó, komoly fagy dagadt üveg szemébe. Minden búvárnak oly nagy a képe. Jaj, mély sekély a mélység. És mi mély a sekélység. És mi tömör a hígság. És mi komor a végság. Tudjuk mi rég, mi könnyű, mit mondanak nehéznek. S mi nehéz a könnyű, mit a medvék lenéznek. Ó, szent bohóc üresség, szíven a hegyke festék, hogy a sebet nevessék, mikor vérző heges még. Ó, hős, kit a halál arc rémétől elföd egy víg állarc. Ó, jó zene a hörgő kínokra egy kalandor csörgő, mely zsongít, úgy csitít el, tréfázva mímel, s a jajra csap a legszebb rímmel. A céda életet fest, azt, ami vagy te, tettest, királyi ösztönöddel, ismersz-e még felettest. Az únt anyag merett rest súlyát nevetve lögd el, s a béna megvetett test bukásait a szellem tornáival felettest. Hát légy üres te, s könnyű, könnyű, örökre játszó, látó, de messze látszó, tarkán lobogva száz szó sejmével, mint a zászló, vagy szappan buborék fenn, szelek között az égben, s éj addig, míg a lélek, szépség, vagy a szeszélyek, mert Isten engem, Én is csak addig élek. Menj mély fölé derengni, burkolva, játszi színben. Légy, mint a semmi, te minden.
Az új élet. La vita nuova. Az új élet. Az új élet. La vita nuova.
Ha 40 éves elmúltál, egy éjjel egyszer fölébredsz, és aztán sokáig nem bírsz aludni. Nézed a szobádat ott a sötétben. Lassan eltűnődöl ezen-azon. Fekszel nyitott szemekkel, mint majd a sírban. Ez a forduló az, mikor az életed új útra tér. Csodálkozol, hogy föld és csillagok közt éltél. Eszedbe jut egy semmiség is, babrálsz vele, megunod és elejted. Olykor egy-egy zajt hallasz künt az utcán. Minden zajról tudod, hogy mit jelent. Még bús se vagy, csak józan és figyelmes. Majdnem nyugodt. Egyszerre fölsóhajtasz. A fal felé fordulsz. Megint elalszol.
La vita nuova, az új élet. Dante Alighieri és Kosztolányi Dezső írásait Fekete Ernő és Valai Péter mondta el. A műsort Ortobágyi László és Turay Tamás készítette.